Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A feltámadt Jézus sebei emlékeztetnek bennünket arra a fájdalomra, amit az irántunk érzett szeretetért és üdvösségünkért elszenvedett. De azok egyben a húsvéti győzelem jelei is. Éppen a sebeken keresztül áramlik felénk a megfeszített, feltámadott kegyelme. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A Napenergia Plus program folytatása mellett még az idén pályázatot írnak ki azoknak, akik a korábbi elszámolás mellett telepítettek napelemet, ám kiestek a 10 éves szaldós időszakból, jelentette be az energiaügyi miniszter a Mandinernek adott interjújában. Lantos Csaba hozzátette, az ebbe a körbe tartozóknak is lehetőségük lesz támogatással energiatárolót beszerezni, így ők is félre tudják tenni, hatékonyabban használhatják fel az általuk megtermelt áramot. Közölte azt is, hogy megnyitották az ipari szereplőknek az energiaközösségek kialakításának lehetőségét, most pedig vizsgálják az önkormányzatok bevonását, végül a társasházak kerülhetnek majd sorra. Nagy Márton és a Nemzetgazdasági Minisztérium delegációja Németországba utazik, tájékoztatta a szaktárca közleményében a távirati irodát. A miniszter tárgyalni fog Robert Habeck gazdasági és külügyminiszterrel, Florian Tonkár pénzügyminisztériumi parlamenti államtitkárral, továbbá a BMW, a Mercedes és az Audi felső vezetőivel. A közlemény ismerteti, a kormány célja, hogy idén újraindítsa, jövőre pedig tovább emelje a gazdasági növekedést, amelyben a munkaerőpiaci aktivitás, a beruházások és a fogyasztás növelése mellett kulcs szerepet játszik a gazdaság dualitásának oldása. Ennek elérése érdekében 40-re kell növelni a nemzeti bajnokok számát, 20 000-re szükséges emelni az exportképes KKV-k számát, és nullára kell csökkenteni a profitegyenleg hiányát. Horvátországban parlamenti választásokat tartanak szerdán, a horvátországi magyaroknak pedig alapvető politikai céljuk a megszerzett jogok megtartása, mondta a távirati irodának nyilatkozva Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Szövetségének elnöke, aki harmadszor indul a kisebbségi parlamenti képviselői helyért. Kiemelte, olyan időkben élünk, amikor az őshonos nemzeti kisebbségek jogai enyhén szólva sem jelentenek prioritást, de az elmúlt 4 évben erőteljes politizálással ezt sikerült ellensúlyozni, és ennek folytatására törekszik az új horvát kormánnyal is. Ehhez azonban erős mandátumra van szükség, hogy még erőteljesebben tudják képviselni azokat a magyar kisebbségeket érintő kérdéseket, amelyekről Zágrábban döntenek, tette hozzá Jankovics Róbert. Végül az időjárásról. Hétfőn az ország déli felén derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható. Eközben az északi tájakon is több órás napsütés valószínű a változó felhőzet mellett, de ott délutántól fokozatosan beborul az ég, és szintén délutántól egyre több felé számíthatunk esőre, záporra, sőt néhol zivatar is lehet. Az ország délkeleti felén erős lesz a délnyugati szél. Északon, északnyugaton ezzel szemben az északnyugatira forduló szelet csak záporok, zivatarok körül kísérhetik erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 31 fok között alakul. Az északi határ mentén lesz hűvösebb, míg a délalföldön a legmelegebb. Híreket hallottak.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm.
A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Megjelent az új ember április 14-i száma, a Tartalomból. Isten országáért munkálkodva, közösséget építve, Bábel Balázs püspökké szentelésének 25. jubileumát ünnepelték Kalocsán. Geleger érsek, tárgyalásokra van szükség a háborúk megállításához. A mély és személyes Isten kapcsolat felé, beszélgetés Kis Iván Csabával a fiatalokról és a logoterápiáról. Szeress és így tégy, amit tenni akarsz. Interjú a magyar szerzetesekről szóló portréfilm alkotóival. Keresse az új embert a Mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. április 15-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő író-olvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Fehér József ül. A rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Néhány szót a folytatásról, hamarosan kérem a következőt című egészségperceinket hallhatják, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést sugárzunk, ezután a nap verse hangzik el. Blaskó Mária, Faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Dövesztör Damián Szent József életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napimája hangzik el, és programajánlónkat hallhatják, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal az újraélesztésről lesz szó. A következő percekben dr. Szabó Tímeával, a Miskolci Központi Kórház anesteziológus intenzív terápiás szakorvosával, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Légimentő kivonuló orvosával beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nem lehet erről elégszer beszélni, riasztó adatok is vannak, hogyha az újraélesztéssel kapcsolatban utána nézünk egy-két információnak, de ha beütjük mondjuk a Google-ba, akkor jó néhány videó vagy ábra jelenik meg, hogy mi mindent hogy kell csinálni, ha bajba jutott embertársainkon segíteni akarunk, mégis hibázik ez az információ, ugye doktornő?
Így igaz, valóban a statisztika sajnos elszomorító. Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy évente 25-26 ezer ember hal meg hirtelen szívhalálban, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy teljes jólét közepette gyakorlatilag az érintett beteg életét veszíti, gyakorlatilag eszméletlenné válik, és légzés, keringés, leállás lép fel. Itt a kiváltó tényezők között ugye a szívérrendszeri betegségek, illetve azok rizikó tényezői megtalálhatóak, de minden mellett azért riasztó az a dolog, hogy valaki ott áll mellettünk, és akár jó barátunk, ismerősünk, vagy csak valaki adott esetben egy üzletben, és összeesik mellettünk. Hát és mit csinálunk ilyenkor? Sajnos leggyakrabban pánikba esünk, megijedünk, hát mi mást is tehetnénk, mert nem tudunk erről semmit, hogy mit tehetünk. És hát ez sajnos itt az oktatási rendszernek, illetve minden egyébnek betudható, hogy nem ismerjük, illetve nem merünk tenni semmit. Van egy riasztó adat ezzel kapcsolatban szintén, hogy még Németországban 1000 emberből 973-an tudják azt, hogy mit kell tenni abban az esetben, hogyha valaki összeesik mellettük, addig Magyarországon ez a szám 1000 emberből csupán 17. Borzasztó, éppen ezért is nagyon jó, hogy itt adott esetben ezen a fórumon beszélhetünk arról, hogy milyen egyszerű dolgot tehetünk azért, hogy akár a barátunk, ismerősünk életét újra tudja teljes jólét közepette élni.
Azt mondta doktornő, ugye, hogy nem tudjuk, vagy nem merjük. Ezt a kettőt külön kell választani, mert ha tudjuk is, hogy mit kell tenni, nagyon sokan azért nem mernek hozzáfogni, mert félnek, hogy többet ártanak. Pedig ezt is elmondják a szakemberek nem egyszer, hogy azzal árt a legtöbbet, hogyha abszolút nem.
Így igaz. Ezt az egyet kell mindenképpen a fejünkbe vésni, hogy azzal ártunk a legtöbbet, ha nem teszünk semmit. Tehát így gyakorlatilag egy légzés, keringés, leállás van, ami azt jelenti, hogy 4-5 percen belül ez egy klinikai halál állapot. Tehát a végleges halál állapotába fordul, és itt minden másodperc, minden perc számít. Tehát itt az elvesztegetett idő a beteg megmenthetőségét befolyásolja. Tehát azzal, hogy nem teszünk semmit, azzal ártunk a legtöbbet. Tehát gyakorlatilag az a szerencsétlen ember, ha megvizsgáljuk, és nem lesz légzése, ez alapján ugye már ő újraélesztendőnek fog minősülni. Ez azt jelenti, hogy egy halottal állunk szembe, akinek nem árthatunk. Tehát az, hogy lesz egy bordatörése, azt, hogy nem éppen jól nyomjuk a mellkasát, lényegtelen, mert hogyha nem nyomjuk, akkor neki nincs esélye. Tehát neki azzal lesz esélye arra, hogy ő újra élni tudjon, és újra beinduljon a szívműködése, hogyha mi ott az adott pillanatban ezt az egyszerű pár lépést megtesszük, és ha szükséges, akkor ugye a mentőszolgálatot mindenképp értesítjük, valamint elkezdjük az újraélesztést. Amihez nem kell semmi egyéb, csak a két kezünk. Tehát ez benne a nagyon szép, hogy nem kell hozzá semmi, csak a két kéz és azt, hogy ezt a mellkas kompressziót, ezt végezzük a mentő kiérkezéséig.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az újraélesztés volt a téma. Dr. Szabó Tímeával, a Miskolci Központi Kórház anesteziológus intenzív terápiás szakorvosával, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Légimentő kivonuló orvosával beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform a mai érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest közelében aszfaltozás miatt a 10-es és a 14-es kilométer között sávvel húzással a Vásárosnamény felé haladókat a belső sávra, illetve az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Ugyancsak az M3-ason Vásárosnamény felé vezető oldalon Gödöllő és Bak között új terelést építettek ki, a 31-es és a 35-ös kilométer között a forgalmat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros felé autózók a külső és a leálló sávon haladhatnak. Burkolatfelújítást végeznek Mezőszemere térségében is, ahol a főváros felé vezető oldalt a 129-es és a 120-as kilométer között lezárták, így a Budapest felé haladók az ellenkező oldal belső sávján autózhatnak, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A munkavégzés miatt Budapest felé a Mezőkövesdi csomópont le- és felhajtó ágát, valamint a mezőszemerei pihenőt is lezárták. Szintén az M3-ason burkolatjavítás miatt forgalomterelést építette ki a 175-ös kilométernél lévő Polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazása között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és a 185-ös kilométer között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán a 183-as kilométernél lévő körbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. Kálmánháza térségében is dolgoznak, ugyancsak az M3-ason a 211-es és a 220-as kilométer között, ugyancsak a Vásárosnamény felé vezető oldalt zárták le, a forgalom az ellenkező főváros felé tartó oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. A 3-as főúton Gyöngyös térségében a 80-as kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban útszűkületre készüljenek. Miskolc déli határában felújítják a Harsányi úti felüljárót, a 179-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben a felújítás miatt, a Harsányi felüljáró sem használható. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 142-es kilométernél a vasúti felüljárót javítják, félpályás lezárás mellett dolgoznak. A 25-ös főúton Egerben a 13-as kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon egy-egy sávot lezártak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right.
change my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jön a hideg front, heves zivatar is lehet. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma az ország déli-délkeleti felén szinte zavartalan lesz a napsütés, északon, északnyugaton több lesz a felhő az égen, egy hideg front hatására a délután második felétől itt már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt, jégeső felhőszakadás kíséretében. A délnyugati szél sok felé erős, néhol viharos lehet, majd késő délutántól az ország északi-északnyugati felén egyre több felé északnyugatira fordul a szél iránya, nagy területen viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet a front előtt még 24 és 31 fok között alakul, ám késő délutántól északnyugaton majd északon hirtelen több fokkal lehűlhet a levegő. Holnap már sokfelé számíthatunk esőre, záporra, délen, délkeleten és néhol keleten zivatarokra is. Élénk erős lesz az északira, északnyugatira forduló szél, jelentős lehűlés érkezik, a legmagasabb hőmérséklet 9 és 24 fok között alakul, délen, délkeleten mérhetünk még 20 fok feletti, északnyugaton pedig 10 fok körüli maximumokat. Szerdán erősen felhős, borongós idő várható, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap, elszórtan még első zápor kialakulhat, többfelé élénk erős lesz az északi szél, délután 12-17 fokot mérhetünk. Csütörtökön a keleti határszélen gyenge eső eshet, máshol elszórt záporok, néhol zivatarok lehetnek a napos időszakok mellett. Erős a Dunántúlon és északkeleten, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél, hűvös idő lesz, a maximumok 9 és 16 fok között alakulhatnak. Pénteken a változóan felhős napos idő mellett helyenként előfordulhatnak záporok, néhol zivatarok, élénk lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 10-16 fok valószínű. Orvos meteorológia, ma megterhelő nap vár a frontérzékenyekre, délen folytatódik a nyárias meleg, így a melegfrontra érzékenyeknél továbbra is előfordulhatnak gyulladásos panaszok, bágyadság, fáradékonyság, migrén, alvászavar. Délután az északi-északnyugati tájakra megérkezik a hidegfront, ami keringési problémákat, vérnyomás ingadozást válthat ki, megnő az infarktus és stroke veszélye. Sokfelé erős lesz a szél, ami tovább fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenységet, nyugtalanságot idézhet elő. A nagy napi hőingás megviselheti szervezetünket. Immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket. Ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről sem. Közlekedés meteorológia, ma reggel még csak néhol, délután már több felé alakulhat ki első zápor, zivatar az északi-északnyugati tájakon. Az ország ezen részein a nedves útviszonyok mellett csökkent látástávolság, vízátfolyások, viharos széllökések és jégeső is nehezítheti a közlekedést az intenzívebb zivatarok környezetében. A délnyugati szél több felé megerősödik, ami jelentősen ronthatja a járművek menet stabilitását. A túlnyomóan napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget visel, vezessünk óvatosan, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, erős pollen terhelés, a pollen szezon legerősebb időszakába érkezett, egyszerre több mint 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban. A tölgy, a platán és az eperfafélék pollen koncentrációja a magas, nagyon magas tartományban alakul, a nyíra, kőrés és a dió pollen szintje a közepes, helyenként a magas szintet érheti el. Közepes koncentrációban van jelen a ciprus és tiszafafélék, a komlógyertyán a fenyőfélék pollenje is, a juhária fűzé az ostorfáj alacsony közepes szintet érhet el, a kültéri allergingombák spóra száma jellemzően alacsony. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Blaskó Mária, faluvégi Mária kép. Faluvégén áll a szent kép, Szűz Mária képe, dal és illat lengi körül, s túlvilági béke. Boldog asszony, édesanyánk, ő az Isten anyja. Kis Jézuskát az ölében szeretettel tartja. Szegény, árva, elhagyatott, leborul előtte, s könnyebbülve új reménnyel távozik el tőle. Találnál a vigasztalást minden szerencsétlen, könyörögő mindenkiért ott a falu végen.
Blaskó Mária a faluvégi Mária kép című versét Kelemen Csaba mondta el. Blaskó Mária tanárnő, írónő Lugoson született 1891. szeptember 20-án. Tanulmányait Temesváron, Kalocsán és a budapesti a Sacré Cœur intézetben végezte. Előbb tanítónőként dolgozott, majd Temesváron volt polgári iskolai tanárnő. Budapesten ismerte meg Bíró Ferencet, akinek lelki gyermekei és munkatársa lett. 1918. szeptember 1-től a Szív belső munkatársa volt, ő indította és szerkesztette a lap gyermekrovatát. A Szív Gárda Egyesület központi titkáraként is dolgozott. Gondolkodott, hogy belépjen-e a Jézus Szíve népleányok társaságába, azonban mégis világi maradt, ezáltal az írással és a Szív Gárdával foglalkozott élete során. Több előadást és tanfolyamot is tartott, ő szervezte meg a Szívhetek nevű papoknak és tanítóknak szóló lelki gyakorlatokat a budapesti jezsuita központban. 1925-ben hozta létre a Jézus Szíve szolgáló női társulatot, amely lelki segítséget nyújtani volt hivatott. Javaslatot tett egy központi szívgárdaház felállítására is, a II. Világháborút követően kivándorolt nyugatra. Ő írta a Hozsanna 156 és 280 per A énekét. Nyugat-Németországban hunyt el 1956. május 26-án.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Monopoli egyedül városának tutajos madonnája, aki tető alá vonta az egyházat. Vértesajai László lelkiségi és művészettörténeti írása a 900 évvel ezelőtt Itáliába érkezett keleti ortodox ikon történetéről. A bibliai hitvilágában nem ritkák az álmok, amelyek gyakorta az Isten gondviselésszerű szándékát közvetítik. A Jákob fia József nem csak álomlátó, hanem álomfejtő, és kései névrokona, az Úr Jézus nevelőatya, Szent József maga is háromszor kap intést álmában, hogy mentse az Isten anyját és az Isten fiát. Konstantin császár döntő csatája előtt a keresztjeit kapja álmában, győzelme zálogául. A római Santa Maria Maggiore bazilika elődje egy Patricius és Tiberius pápa álma nyomán lett a havas boldogasszony temploma. A tutajos Madonna hihetetlen történetében is álom lesz az isteni angyali közvetítés módja. Így adódott, időben nem is sokkal, ami Szent László királyunk országlása után, hogy a dél-itáliai Monopoli városában, az Adriai tengerparton, valahol Bári és Brindisi között, egészen pontosan 1117. december 16-án éjjel, Mercurio, a városszékes egyházának idős és kiérdemesült sekrestése álmot látott. Abban pedig városa védett parti kikötő öblét pillantotta meg, ahol csendesen ringatózott egy óriási falrakomány, amelynek tetején, gondosan rögzítve, egy trónust látott rajta egy ikonnal. Az ikon az Isten anyját ábrázolta, aki jobbjával az ölében tartó gyermekre mutat. Az álom azt sürgette, hogy szóljon a város püspökének, és kérje, hogy siessen a kikötőbe, mert imája meghallgatásra talált. Ám a püspök azonnal kitessékelte a néhai sekrestését, aki azonban újból, majd harmadjára is visszatért. Romuald püspök végre a harmadik kopogtatása megérezte a rendkívüli jelben az Isten ujját, és immár a szokatlan módon az éjszaka megkonduló harangszóra is a kikötőbe sietett, és ott rátalált az álom jelezte valóságra. Csónakba szállt. A már munkába induló halászok segítettek is neki, de a fura tutaj meghátrált a püspöki bárka elől, és mindahányszor próbálta, mindig kifordult az a nyílt tenger felé. Csak harmadik nekievezése sikerült megközelíteni azt, és végre segítséggel a tutajra léphetett, hogy kellő keletés tisztelettel magasztos tömjén fisbe vonja a csodás vendéget. Először az ikon szabadították fel kötelékeiből, és vitték szárazra, majd csak utána vette számba Romuald püspök a megtörtént dolgot. A tutajos gazdája, mondhatni a kormányosa, maga a szűzanya hozta a város kikötőjébe azt, amiért a püspök és az egyedül város népe már régóta és olyannyira imádkozott. Rönk fákat a frissen készült románkori bazilika gerendás tetőszékének építéséhez. Mert kemény köve, még mármánya is akadt a szép és termékén puliának, amit a rómaiak apuliának hívtak, de annak döntően sík vagy lankás felszínén fa, építkezése alkalmas fa nem járta. Jó lehet, az egész tartomány tele volt, és van most is dús olajfával. Ám jól tudjuk, hogy a göcsörtös olajfából még egy kétméteres deszkát sem lehet kivenni, nem hogy egy új székesegyház fatetőzetét megépíteni, amihez 20 méteres és ölvastag gerendák kellenek. Most pedig 33 darab óriási cédrus rönkfa érkezett, amiből a püspök végre az Isten anya iránti hálás tisztelet jegyében megépítette a fedélszéket, az ikon pedig hálából is nagy tisztelettel az oltár fölé helyezte. Az ikonte helyi lakosok egy spanyol közvetítésű arab szóval jelölték, s mert az Al-Madia rönk fakötegét jelent, pontosabban tutajt jelent, így lett és maradt máig az ikon neve La Madonna della Madia. A tutajos Madonna azóta is a város és az egyházmegye védőszentje, akinek közben járásán az időközben eltelt 900 évben számtalan csodát tulajdonítanak. Noha ennek a legendának korabeli írott hagyománya nem maradt fenn, de az utókor és a közvetett tárgybizonyítékok mind-mind a történet valódiságát támogatják. A székesegyház ma búcsújáró hely és zarándok templom, így a híve a katedrálisba lépve az első jobboldali kápolnában szinte azonnal belebotlanak az eredeti gerendákba. Az 1700-as évek első felére az eredeti romuálféle románkori templom olyan erősen megrongálódott, hogy már megmenteni nem tudták. Építettek helyett egy gyönyörű új barokk székesegyházat, a Madia hozta csodás gerendákat pedig átmentették az újba. Sőt, 5-6 darab több méteres szálfát belőlük egy külön kápolnában helyeztek el, mint egy erekjeként. Monopoli mai identitását eképpen a tutajos Madonna adja, akit a lakói nagyon-nagyon szeretnek és tisztelnek. Ennek magam is tanulja lehettem, amikor idén január közepén ellátogattam ide, és hamar megtaláltam az Istenháza szívét, a Madia kegyképet, amit az új barokk templomban az oltár mögött és föléje épített emeleti kápolnában helyeztek el. Kettős márvány lépcsőn lehet feljutni balról-jobbról a kegykép elé, és amint ott a rózsafizért imádkoztam, láttam, hogy turisták mellett főként helybéliek jöttek a szűzanya elé, félreismerhetetlen családias otthonossággal. Letérdelve egy-két Ave Máriát imádkoztak, majd kicsit bocsánatot is kérve mentek tovább a dolgukra. A kikötőben is jártam, ahol minden év december 15-éről 16-ára virradó éjjel megelevenítik az eseményt. Rendes farönkökből készült tutajjal, amelyre elhelyzi a katedrálisból hozott eredeti Madia ikont, és előadják annak háromszori meghátrálását a püspök egykori hitetlenségének intő példájaként, még végül annak mai utóda a fedélzetre lép, és megtöményezi a kegyképet, majd partra eveznek vele, hogy aztán diadalmenetben vigyék a székesegyházba. Mindez éjszaka, december közepén, ha esik, ha fúj. Egyetlen nap azonban nem volt elég a szűzanya köszöntésére a helybélieknek, így aztán az egyedül város lakói végül augusztus egész hónapját a Madiának szentelték. Július 31-én késő este a székesegyház előtti téren a rózsafüzért imádkoznak, majd éjfélkor feltárulnak a templom kapui, és kezdetét veszi a Máriás hónap. Felragasztó tájt a hónap közepén minden összesűrűsödik, és a nagyboldogasszony előtti napokban egymást érik az ünnepi események a székesegyházban és a városban is. A kikötőben esténként rezes banda játszik, éjszakánként pedig tűzijáték fényei lobbannak fel. Ilyenkor a külföldre szakadt monopóliaiak jó része hazatér, és főként számukra ismétlik meg augusztus 15-én éjjel, immár langyos éjszakai levegőben, a szűzanya partra szállását, melyet a helybéliek csak így hívnak, Sendela Madonna, leszáll a szűzanya. Az eredeti esemény és az egykor tevékeny halászok közreműködésének emlékére a város halászai. Amikor a kikötőben fellobbannak a fények, és mintegy leleplezik a Madiát, a tengerbe vetik magukat, és a tutajhoz úszva megragadják annak köteleit, és ők vontatják az uszályt a püspöki bárka elé. A város fiataljai ma épp részt vesznek az ünnepi események szervezésében és rendezésében, méghozzá önkéntes munka keretében, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A Madonna egybefonja és egyben is tartja az ő monopoli egyedül városát. A lakók méltán büszkék a 2500 éves görög nevükre. Akkor ugyanis, majdnem Homérosz korában, és amikor Rómát a hét halmon éppen csak megalapították, az ide északra fekvő szomszédos ősi görög Gnácia tengerparti virágló városát elpusztították, és annak lakói ide, kicsit délebre menekültek egy védettebb öböl partjaihoz. mint hogy akkortájt ez maradt az egyáltalán lakott város Bári és Brindisi között, az apuliai Adriaparton, mondták magukra ők, hogy mi egyedüli város vagyunk, ahogy a monopoli, a görög monosz és poli szavakból összerúgt szó is mutatja. Persze a legfontosabbról még nem is szóltam, ez pedig a kegykép. Ikonográfiai stílusát tekintve az ikon a Hodegetria, vagy Hodigitria típusú istenanyát ábrázolja, aki kezével a fiára mutat, és ezzel a gesztusával mintegy megvallja és jelzi gyermeke Isten mi voltát. Az újszövetségi szentírásban, a kánai mennyegzőr történetében szó János evangélista Jézus anyja öntudatos kijelentéséről, aki a szolgákhoz e szavakkal fordul, tegyétek, amit mond. Ez a páratlan öntudat nyilván abból a tapasztalatból származik, hogy anya és fia együtt éltek vélhetőleg Jézus nyilvános fellépéséig 30 éven keresztül. Ki ismerhette olyan nagy mélységig az urat, mint az édesanyja, hiszen egészen egyedüli módon kettejük közé ismeret homályosító bűn nem léphetett. Az ikonfestő Szent Lukásnak tulajdonított Mária ős ikon kopt közvetítéssel érkezett Bizáncba az 5. században, ahol néhány típusában hamarosan kánoni formát nyert, melyek csak nagyon lassan változtak meg az idők során. A 12. század elején, amikor a Madonna della Madia ikon monopolíva érkezett keretről, már régóta stabilizálódott ez a félalakos istenszülő ábrázolás, és noha szigorú kánoni szabályok kötötték a lényegi vonásaiban, mégis az ikonfestők a konkrét kép megteremtésekor belevihették egyéni lelkiségüket és a helyi sajátosságokat is. Nem ismerjük a monopoli Madia ikon konkrét eredetét, de egyértelműen következtethetünk a megrendelő magas pozíciójára és a művész kiváló sajátosságaira. Olvassuk hát a képet, éppen a legközepéből kiindulva, mert éppen ott találjuk az anyja ölében ülő gyermek jobb kezét. Ez a kéz áldást oszt, ujjai mozdulatával feltárva a kettős természetű Krisztus Jézus és a Szent Háromság Isten valóságát. Érdekes módon ujjai még a Jézus név görög formájának kezdőbetűit is mintázzák. Az útmutató Istenanyja jobbja nem is csak a fiára mutat, hanem a fia kezére, amelyből minden áldás és élet fakad. Az Isten gyermek kora ellenére egy felnőttnek a ruháját viseli, de minthogy aranyjal átszütt a tunikája, már annál is többre utal. Királyi viselet ez, a dicsőség királyi ruhája, amit a sok helyütt felragyogó napkorongok sugarai hálóznak be. Nem csak aranysárgán fénylik ez a ruha, hanem maga a fény, ahogy ő mondja, én vagyok a világ világossága. Balja szalaggal gondosan átkötött írástekercsét tart, amely egyszerre jelzi, hogy ő a logosz, Isten szava, és egyúttal a kinyilatkoztató szavak összessége, a szentírás. A gyermek egyenes tartással ül anyja karján, öntudattal felemelt feje előre tekint, mint egy saját sorsát látja maga előtt. Mária nem a gyermekére néz, hanem szívében forgatva a fiáról szóló jeleket, eltöpreng azok értelmén. Noha ránk tekint, ám valójában mintegy bennünket is bevon benső töprengésébe. A kép szemlélői mi. Így kerülünk tekinteteik keresztüzébe, hogy részesei lehessünk annak a csodálatos kapcsolatnak, amely kettejüket összeköti. Ebben áll az önmagában eseménytelen ikonnak a szerepe, mert belevon az anya és a fia szeretetébe, abba mélységes áramlásba, amely csendesen árad és tölti be békességgel a szemlélődő lelket. A dicsőség napfényzette ruhájába öltözött királyi fenség egy finom gesztussal elárulja az arca jelezte eltökéltség útját, amely szenvedésen halad keresztül. Egyik lábát átveti a másikon, és azok egymás keresztezése éppen a megváltás kereszt titkára utalnak. Isteni tetszés szerint kellett, hogy ő szenvedéssel váltsa meg minket. Messze több így az igon üzenete, mint anya és gyermek egyszerű meghitt kapcsolata. A tutajos Madonna ikonján sajátos módon megjelenik az egyház is, két képviselőjén keresztül, amelyet valószínűleg utólag festettek rá. A kép alján ugyanis balról és jobbról is feltűnik egy-egy alak. Mária jobbja mellett egy piros ruhás férfi térdel, kezében hosszú égő gyertyát tart. Ennek párja, Mária bal keze alatt, a gyermek lábához boruló kapucnis bazilita szerzetes. Földig lehajlása az egyedül Istennek kiáró imádó tisztelet jele, amint imára tett kezeivel és arcával a gyermek sarkához bújik, mintha jóvá tenni annak a bűnét, aki sarkát emelte ellene. Valóban Bizáncban az 5. századtól fogva működött a Hodigoly nevi monostor, ahol az említett kopt közvetítésű ősi jeruzsálemi Mária ikont őrizték, és ami archetípusa, ős típusa lett a későbbi Mária kegyképeknek. Éppen a Komnénosz császárok korában, vagyis a 11-12. Században született egy fordulat a Mária ábrázolásban, amikor az eddig frontálisan szemben ábrázolt Istenanyát és gyermeket fél profilból kezdték megfesteni, miként éppen a tutajos Madonna esetében is. Az említett bazilita szerzetesek monostora mellett működött ez időtájt a Hodegitria testvéri közösség, latin szóval konfraternitás, amelynek tagjai az útmutató Istenanya kegyképének méltó és helyes tiszteletét ápolták. Egy 12. századi kódex miniatúrája az úgynevezett Hamilton Zsoltáros könyvben bemutatja a közösség szolgálatát, amint egy baldakin oltárépítmény alatt, égő mécsesek mellett piros szolgálati ruhába öltözött közösségi tagok leborulva tisztelik a liturgikus állványra helyezett ikont. 1769. január 15-én nagy tisztesség érte a Mária ikont, minthogy Rómában a Szent Péter Bazilika káptalanja, vagyis kanonogi testülete, 13. Kelemen pápa jóváhagyásával kanonizálta a kegyképet, vagyis az anyának és a gyermekének arany koronát küldött, amelyet máig a monopoli székesegyház kincstárában őriznek. Akkor tájt született az ima, amelyet a Madonna leszállásakor a püspök imádkozza a kegykép előtt. Ima a tutajos Madonnához. Mennyire szép és kedves, ó Mária! Itt a kegyképed előtt, amit angyalai szolgálata révén küldtél nekünk, megemlékezni anyai szeretetedről és fogyhatatlan irgalmadról. Ó, legáhítatosabb szűz! Az én lelkem, mint nyögdécselő gerlice trónusod lábához telepedik, és teljes bizalommal az édesanyai szívedbe helyezi vágyakozásait és félelmeit, szükségeit és élő reményeit. Szabadíts meg, ó Mária, minden szorongástól, minden beszedelemtől, és mentsd meg azt a lelket, amely azzal büszkekedik és abban bizakodik, hogy gyermekeid közé tartozik. És ne csak engem, hanem gondosan virrasztva nép fölött, amely a tiéd, mentsd meg az itt jelenlévő és távoli gyermekeidet is. Mondd a te Jézusodnak, hogy neveinket írja be az ő életkönyvébe, és kérlelünk, mondd meg neki, amiként egyszer ő mondta az örök atyának, hogy senki sem vész el a rábízott gyermekek közül. A legfőbb küzdelem óráján add, ó Mária, hogy izzó szeretettel, ajkunkon Jézus nevével és a te szentséges neveddel diadalmasan dicsérjünk téged, és adjunk hálát néked a paradicsom dicsőségében. Amen. Monopoli egyedül városának tutajos Madonnája, aki teti alá vont az egyházat címmel, Vértesajai László írását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás készítője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Te vagy a legfőbb kincsem ebben. ebben az életben, hogy megismertelek azzal, mindent megnyertem. Örök az élet, és örök a nyár, ismerlek már. Örök az élet, és örök a nyár, nekem.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A kenyérszaporítás után az emberek így fordulnak Jézushoz. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Ehhez hasonlót kérdezett az az ifjú, aki egy alkalommal Jézussal találkozott. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jól tesszük, ha mi is megkérdezzük. Mit kell tennem az üdvösség, az örök élet elnyerése érdekében? Nem mindegy, hogy kihez fordulok ezzel a kérdéssel, kitől várom a választ. Egyedül Jézus Krisztust érdemes megkérdezni a legfontosabbról, az üdvösségről, mert az örök élet igéi nála vannak. Ő a leghitelesebb választ adja, mert ő az üdvösség egyedüli közvetítője. Az evangélium kapcsán érdemes figyelnünk az emberek belső lelki fejlődésére. először a csodát tevő Jézust keresik, aki kenyeret adott nekik. Második lépésként odáig jutnak, hogy Isten akaratát keressék. E lépéseket nekünk is meg kell tennünk. Ha megtaláljuk Jézust, az ő tanítása és példája megmutatja nekünk, hogyan ismerhetjük meg Isten szándékát, és hogyan valósíthatjuk meg az életünk során. A Jézusban való hit útján elindulva és ő vele járva eljuthatunk mennyei atyánkhoz. Jézus azt kéri az őt kereső emberektől, hogy mindig a mennyei atya tetszését keressék, és legfőbb szándékuk az örök élet elnyerése legyen. Keresem-e Isten tetszését? Kedvét leli-e Isten bennem az ő gyermekében? Törekszem-e az örök életre?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 86-os, a 136-os és a 89-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 86-os, a 136-os és a 89-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!